Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Pető Andra vagyok, a CEU egyetemi tanára, a CEU Democracy Institute munkatársa, és a Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán elnöki bizottság tagja. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán elnöki bizottsága 2021. februárjában pályázatot hirdetett a magyar nők tudományban elért eredményeit elsődleges forrásokon alapuló, körszerű elméleti és módszertani keretben bemutató tanulmányok tudománytörténeti kontextusba ágyazott rövid életrajzok írására. A szeptemberig beküldött tanulmányokat egy 4-tagú zsűri értékelte. Tagjai voltak Kuruc György, a Károlyi BTK rektorhelyettese, Kéri Katalin PTE BTK egyetemi tanára, Szeferner Dóra, BTK TTI tudományos segédmunkatársa, a bizottság titkára, és jó magam, Pető Andrea. A bizottsághoz összesen 11 pályamunka érkezett, melyekből a zsűri 3-at díjazott. A 3 nyertes tanulmány olyan, a tudományban komoly sikereket elérő nők életét és szakmai munkásságát mutatta be, akik a férfi uralmú tudományban első ránézésre leküzdhetetlen nehézségekkel néztek szembe a 20. század folyamán. Fontos a nők tudományos eredményeinek, szerepvállalásának a bemutatása annak érdekében, hogy a jövő magyar női kutatói bízzanak magukban és sikeres életpályát fussanak be, ami végső soron az egész társadalom érdeke. A 3 díjazott, Schwegel Fanni első helyezett, Olá Robert második helyzet, és Radnóti Katalin harmadik helyzet, most itt van velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az első kérdésem az lenne, hogy röviden mutassátok be magatokat, és hogy hogyan kapcsolódik az életművetek, a munkásságotok ehhez a kérdéshez. Először az első helyzetet, Schwegel Fannit kérdezem.
Köszönöm szépen Andreának a felkérést erre a beszélgetésre, és... Hát először a rövid bemutatkozás, én Schwegel Fanni vagyok, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának másodéves PhD hallgatója, emellett a BTK Néprajztudományi Intézetnek a munkatársa vagyok, és az ELTE BTK Néprajz Intézetének a szakmai blogjának a szerkesztője vagyok, ez az eltenéprajz.blog, és gyakorlatilag a pályázathoz úgy kapcsolódik ez az egész, hogy a blogon kezdtünk el 2020-ban, indítottunk egy sorozatot, ami a kutatónők életpályájának, a néprajzos kutatónők életpályájának a rövid bemutatásával foglalkozik, és innét jött az ötlet, hogy részt veszek a pályázaton.
Köszönöm szépen, akkor a második helyzet Olá Robert.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot. 2020. decemberre óta a Ceglédi Tankréti Központ kormányzati igazgatási tisztviselő munkatársa vagyok, integritás tanácsadó, adatvédelmi tisztviselő és esélyegyelőségi referensként. Emellett a Nagykőrösi Kolpin Katolikus Általános Iskola megbízott óraadója vagyok, így a 7. és 8. évfolyamos diákokat történelemtantárgyakból oktathatom, vagy ahogyan a tanáriban jellemezni szoktuk a munkánkat, azaz missziós tevékenységet végzünk. A pályázathoz az eredeti végzettségemet tekintve is kapcsolódom, hiszen a Szegedi Tudományegyetemen földrajz-történelem szakon végeztem, ahol az első pillanatokban sikerült kiváló tanárom és barátom Makra László professzor úr irányításával a légköri folyamatok és azok modellezése, különös tekintettel a légelektromos jelenségek felé fordulnom. De gyermekkorom óta, 5 éves koromtól gyűjtök ásványokat és kőzeteket, így a földtani irány is adott volt az alföldi Alma Materemben, melyben másik kitűnő oktatóm és barátom, Sümegi Pál professzor úr egyengedte az utamat. Így elmondható, hogy az érdeklődési köröm ég és föld, így lettem geográfus és történész. A katedra mind a két oldalát megtapasztalva az egyetem után holokauszt történeti kutatással foglalkoztam, mely egyrészt igen szomorú volt a témáját tekintve, másrészt igen büszke vagyok életem ezen lehetőségére, hogy hozzájárulhattam, hogy az ártatlanul elhurcolt és megölt emberekre emlékezni tudunk ma is. Ezt követően a nagykőrösi kulturális életben dolgoztam évekig, kiemelve a Nagykőrösi Arany János közérdekű múzeus gyűjteményt, mely falai között tevékenykedhettem az Arany János emlékév, a városi rang 650 éves, vagy a múzeum fennállásának 90. évfordulója alkalmából. Ezen munkakörök egyrészt a kutatási módszertanokat, a lehetőségeket, a forráskezelést, a korszakok és intézmények közötti különbségeket és lehetőségeket mutatták meg számomra, melyhez már történészvénára volt szükség. Végül a közigazgatás felé fordulva egy speciális terület az oktatás világába csöppentem, ahol egy kiváló munkaközösség várt meg annyi érdekes területtel és feladattal. Mára elmondhatom, hogy a hétköznapjaim az igazgatásom területével, még az estéim és szabadidőm a kutatással telnek. Ez nekem egyfajta harmóniát hozott az életembe, melyből erőt tudok meríteni, hiszen számomra az írás és kutatás feltöltődést is jelent. Ebben sikerült megtalálni az arany középutat, mely minden nap lelkesít, erőt ad és motivál. Így összegezve a kapcsolatom a pályázattal 5 pontban foglalható össze, mégpedig egyrészt a jó magamat oktató kiváló, az általános iskolától az egyetemi kísérő tanárnők és kutatóhölgyek sokasága, akik első kézből a legjobb példával szolgáltak, és mutatták meg a tanulás, a tanítás és a kutatás minden oldalát. Másrészt a történelemhez való viszonyom is köt, hiszen számomra kiemelten fontos, hogy megismerjem az egyedi életutakat és történeteket, melyek hiszem, hogy mindannyiunk tanulságára és okulására szolgálhatnak. Harmadrészt az eredeti, vagy pontosabban első végzettségemet tekintve, hiszen a föld és történettudományok ilyen ötvözése igazi kihívás jelent számomra, melyben örömöm mellett a fejlődésem is láthatom. Negyedrészt kiemelten érdekelt a kutatásom személye és tárgya, hiszen magam is vonzódom a harmadik ország, azaz az élettelen világ képviselői, így az ásványok és kőzetek iránt, melyet nem csupán kutatok, hanem gyűjtök, előadok és kiállítok, mely az életem egyik fő örömforrása. Végül zárásként, de nem utolsóként számon tartva, a pályázat témájának kutatásakor még menyasszonyom, azóta már feleségem, Oláné Gulácsi Évi támogatása is kapcsolat volt a témában, hiszen ő hitt bennem, és ha nem motivál, akkor hiszem, hogy ez az írás sem születhetett volna meg. Minden sorom kigondolásakor erősödött bennem azon tény, mely szerint a sikeres férfiak mögött mindig ott áll a segítő, védelmező és helyeslő kritikával élő nő égisze.
És akkor Radnóti Katalin kérdezem a harmadik helyezettet.
Radnóti Katalin vagyok, az ELTE TTK Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékének főiskolai tanára. Kandidátusi fokozatom a neveléstudomány fizika tanítása szakmódszertan témából készítettem, és ezzel foglalkozom hosszú évtizedek óta. Tudományos tagságaim közül itt egyet emelnék ki, a Magyar Nukleáris Társaságot, melynek van nő tagozata, ez a WIN, Women in Nuclear, azért ez az angol kifejezés, mert ez a szakcsoport tagja a WIN Hungária, a WIN Europe-nak és a WIN Globálnak is, és a Magyarországi Tagszervezet egyik alelnöke vagyok. És ez motivált engem arra, hogy foglalkozzam női kutatókkal, akik a nukleáris tudományok területén értek el eredményeket. És mindezt azért, mert a társaság célkitűzése a nukleáris technika elemeinek népszerűsítése és terjesztése, és azt konstatáltuk, hogy a nők félnek ettől a tudomány területtől, és szerettük volna bemutatni számukra, hogy ezen a területen nők is komoly tudományos teljesítményt tettek le az asztalra. Ide zárult le egy szakmódszertani pályázat a CMTH-n, és az egyik munkacsoportnak a tagja voltam fizika tanítás témakörébe, és így vettem észre, hogy az MTA honlapján van egy ilyen pályázat, amely a nők tudományos pályafutását szeretné feltárni, és ezért gondoltam, hogy ezt a tanulmányt, amivel végül is harmadik helyezést értem el, ezt elkészítem.
Köszönöm szépen a bemutatkozást, és akkor most röviden mutassák be annak a nőnek az életét, akit kiválasztottak, és mondják el a hallgatóknak, hogy az miért fontos. És ezt a Radnóti Katalinnal kezdjük, hogy mondja el, hogy miért és kit választott.
Picit távolabbról kezdeném, mert a fizika tanításnak egy fontos eleme a történetiség, hogy a tudományos ismereteket történeti szemléletben közelítsük meg. A fizika érettségi követelmények közötti szerepel, amiből idéznék, hogy tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor, fél évszázad pontossággal és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb tanultakhoz köthető eredményeik. És föl van sorolva nagyon sok férfi és egyetlen egy nő, Marie Curie. És engem az érdekelt, hogy Marie Curie milyen hatást gyakorolt a nők tudományos pályán való részvételére a 20. század elején, és voltak-e hazánkban is követői. És így akadtam rá két követőre, az egyik Göccirén, és a másik az általam feldolgozott személy, Róna Erzsébet volt. És én a pályázatomban Róna Erzsébet életét, sikereit és nehézségeit mutatom be, valamint egy konkrét tanulmányát, melyet a későbbi Nobel-díjas Hevesi Györggyel közös hazai kutatási eredménye volt.
Olár Robert.
Kutatásom személye Venlő Mária volt, aki a híres Venlő családban látta meg a napvilágot, a mai Gyergyó Ditrón, azaz Erdély szívében. A kutatónő életpályája, valamint egész egyedi életíve nagyon különös volt, hiszen tanulmányira az egyik legnagyobb hatása a Ferenc József 1895-ös legfelsőbb elhatározása volt, hiszen ebben az uralkodó engedélyezte, hogy a hölgyek is tanulmányokat folytathassanak az egyetemeken. Venlő Mária végül Budapesten Krenner József támogatásával kitűnő eredményt végzett földrajz-természetrajz szakon. Ezt követően a fővárosban Lőcsén majd Szombathelyen vállalt tanítójállást, majd a fővárosban kezdte meg kutatói életútját. Munkában ezen életutat két részre osztottam, így első fel az egyetemi pályadíjtól a habilitációig, még a második felét a katedrától a posztumusz megjelenésig dolgoztam fel. Venlő Mária a Nemzeti Múzeum és a kor kiválósága volt, hiszen eredményei révén ő volt az első nő a férfiak uralt a tudományos társadalomban, ahol elsőként szólalhatott fel a Magyar Honi Földtani Társulat szakülésén. Szintén ő volt az első nő, akinek a munkáját bemutatták az akadémián, majd ebből önálló kiadás jelenhetett meg, mely mellett ő a szintén első nő a Földtani Társulat választmányában is, melyet 6-szor töltött be. Telegdi Róth Károly indítványára 1930-ban a Debreceni Tudományegyetemen első nőként hazánkban magántanárrá habilitálták, melyet további szakmai sikerek követtek, így ő volt az első, aki a földtudományokon belül egyetemi előadásokat adhatott, majd 1941-ben nyilvános rendkívüli tanári címet, így professzori kinevezést kapott, melyben szintén ő, az ő személye volt az első nő az országban. Emellett első hazai nőként elnyerte Kok Sándorral a Rauer díjat, továbbá az első és eddig egyetlen teljes hazai meteorit gyűjtemény feldolgozójaként tisztelhetjük Tokodi Lászlóval. Számos társaság tagjaként, így többek között a főiskolát végzett Magyar Nők Egyesülete és a Society of University Women soraiban is tevékenyen alkotott. Ezen hatalmas életmű mellett a Magyar Borostyán az ajkot egyik vegyelemzője, továbbá műveit Svájcban és Németországban is rendre átvették, így a hazai nemesopálokról szóló kutatását a Bauer és Schlossmacher féle 1932-ben Lipcsében megjelent Edelstein Kunde című kötet is őrzi. A hazai kalcitok világának legnagyobb szaktekintéje, számos forma első leírója, a mimétes kristályalakok kiváló kutatója, természetesen számtalan további eredménnyel öregbítette a hazai mineralógia és kristallográfia tudományát, melyben első nőként elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ez erősíti azon tényt is, hogy a Földtani Társulat alapítványban és emlékéremben is megemlékezik róla, így köztudatban maradt Venlő Mária személye és munkássága. Célom természetesen nem csupán az eredmények taxatíve felsorolása volt, hanem a kutatónő eredményeinek összehasonlítása, így kritikai szinopszisának közreadása mellett a teljes tudományos életút során közreadott tanulmányainak összegzése, helyes hivatkozása, hiszen sajnos az eddigi legátfogóbb 1946-ban megjelent nekrológiában sem lehet elmondanunk, hogy a teljesség igényével emlékeztek meg a kutatónő szellemi hagyatékáról. Ilyen munka még nem látott napvilágot, és hiszem, hogy az évtizedes elmaradásnak a végére most már pontot tehetünk, de csak úgy, hogy a kutatást folytatnunk kell, így a mondatvégi írásjelnek helyesebben szólva 3 pontnak kell lennie.
És akkor Schwegel Fannit kérdezem harmadjára, hogy ki az, akiről írt, és miért pont őt választotta?
Én Domatörte Kláról írtam, aki az LTBTK folklor tanszékének volt az első női tanszékvezetője 1968 és 79 között. És azért esett rá a választásom, mert egyrészt azt említettem az előbb, hogy van egy ilyen internetes blogunk, ahol a néprajzkutató nőknek az életrajzait próbáltam egy kicsit ilyen tudomány népszerűsítő stílusban bemutatni a szélesebb olvasóközönségnek is, és közben ez nagyjából ebben az évben tavasszal jött egy olyan lehetőség, hogy a BTKNTI-ben én akkor kaptam munkát, és az adattárban kiderült, hogy ott van Domatörte Klárának a hagyatéka, ami 30 éve ott pihen, és kaptam egy olyan lehetőséget, hogy én ezt rendezhetem, ezt a hagyatékot, és hát a rendezés közben tulajdonképpen így a kutatás, feldolgozás is megtörtént, és fantasztikusan izgalmas, egyrészt a hagyaték is, másrészt pedig magának Domatörte Klárának az életpályája, ő tulajdonképpen a 20. századi, nem csak a magyar, hanem az európai folklorisztikának is az egyik legfontosabb alakja. Nemzetközi szinten is nagyon jelentős szokáskutatásai vannak, tehát alapvetően ő népszokásokat kutatott, viszont Nagyon fontos a színháztudományi munkássága, van egy irodalomtörténeti és egy folklorisztikai végzettsége, és az az igazán izgalmas és fontos az ő szakmai életében, hogy ez a kettős képzettség, ez megadta neki azt a lehetőséget, hogy bizonyos kulturális jelenségeket egyszerre szemléljen az irodalomtudomány, az úgynevezett elitkultúra felől, és a népre, ez a népi kultúra felől is, és folyamatosan európai párhuzamokat és kölcsönhatásokat értelmezett, és volt egy nagyon kiterjedt európai kapcsolati hálója, ami tulajdonképpen ritkaságnak számított a 20. század második felében.
Köszönöm szépen. Radóti Katalintól megkérdezném, hogy miért volt érdekes ez a fizikus nő, azon kívül, hogy a Hevesivel együtt publikáltak.
Róna Erzsébet nem csak Hevesi Györggyel dolgozott együtt, hanem a korszak meghatározó tudósaival a nukleáris kémia, illetve a nukleáris fizika területén, mint Otto Hahn, Lise Meitner, Stefan Mayer, Marie Curie, Irene és Frédéric Joliot-Curie, Ernest Rutherford, Enrico Fermi, de jól ismerte Szilárd Leót is, és első kézből értesült tulajdonképpen munkája kapcsán olyan jelentős felfedezésekről, mint például a mesterséges rádióaktivitás, a maghasadás témakörében. És az a cikkel, amit én elemeztem az írásomban, az nagyon érdekes, így tudománytörténeti szempontból is, egész egyszerűen azért, mert a cikkel kapcsolatos, tehát a kutatásait az 1914-ben végezte, de ténylegesen az a probléma, amit abban megoldani kívánt, az csak 20 évvel később oldódott meg, mert az az izotóp, amit ő kipreparált, az nem az urán-238-as bomlási sorában található, hanem a 235-ös bomlási sorban, és ezt az izotópot csak 20 évvel később fedezték fel tömegspektroszkóppal. És nagyon érdekes így betekinteni egy ilyen folyamatba tulajdonképpen, hogy hogyan is keletkeznek azok az ismeretek, amiket aztán a természetes módon tanítunk fizikából és kémiából.
És végül Fanni említette, hogy a Dömötör Teklának a hagyatéka ott volt 30 éve, és senki nem nyúlt hozzá. Milyen nehézségek vannak egy ilyen fontos tudományban dolgozó nő életrajzának megírásakor? Először Fanni.
Hát köszönöm a kérdést. Nem volt egyszerű, ugye olyan szempontból könnyebbség volt, hogy én ezt már először megírtam a blogra egy ilyen kis mini életrajzot, és tulajdonképpen ebből nőtte ki magát a végleges tanulmány, és azt kell tudni, hogy Dömötör Tekla írt magáról egy önéletrajzot, és ez meg is jelent a halálának évében, és úgy szabta meg az önéletrajznak, az első felében beszélt a század első fele, két világháború közötti időszakról, tulajdonképpen a magánéletéről. És 45 után pedig hát a szakmai, inkább a szakmai élete, a szakmai kapcsolatok kerültek előtérbe. Tehát volt egy ilyen forrás tulajdonképpen, ez az önéletrajz, amit használtam. Ez jelentette tulajdonképpen a magánéletéhez, vagy a magán baráti szakmai kapcsolataihoz az elsődleges forrást, illetve volt a hagyatékban levelezés is, ami szintén ezt a szakmai kapcsolati hálót segítette felgöngyölíteni. És hát egyrészt nagyon nehéz volt azt is egyáltalán elválasztani, hogy most ugye van egy hatalmas publikációs tevékenysége, az ő megjelent tanulmányai, és ott ugye le kellett selejtezni az adattárban minden olyat, ami már megjelent, mi az, ami nem jelent meg, mi az, ahol esetleg olyan átfedések vannak, hogy mondjuk van egy megjelent tanulmány, de mondjuk a kézirattárban, a hagyatékban, ugyanannak a tanulmánynak egy, nem azt mondom, hogy teljesen más, de jelentősen eltérő változata megtalálható, amiben mondjuk olyan információk vannak, ami eddig nem került publikálásra. Úgyhogy itt tulajdonképpen ezeket az ilyen szakmai baráti jellegű levelezéseket, képeslapokat, egyébként meg Dömötör Teklának van egy hatalmas képeslap gyűjteménye, nagyon szeretett karácsonyi üdvözőlapokat kapni és írni másoknak, és tulajdonképpen a szakmai publikációs tevékenységét valahogy így össze kellett passzintani ebben a tanulmányban, és az is nagyon érdekes még a hagyatékban, hogy rengeteg lektori bírálat és opponensi bírálat van, amiből tulajdonképpen az ő tudományos gondolkodását vissza lehet fejteni.
Köszönöm. Olá Róbert.
A saját besorolásom szerint 4 fő és azon belül számtalan részproblémákkal találkoztam. Elsőként a klasszikus nehézségeket említeném meg, így a kutatási határok felismerésének és lehatárolásának problémáját, hiszen ehhez sorolhatjuk, hogy a témát korábban senki sem kutatta kritikai szempontból, így senki sem törekedett a teljes kutatási hagyaték feldolgozására, részben sem. Az eddigi megjelent művekben és visszaemlékezésekben rendrehibás adatokat közöltek a szerzők, melyek pontosításra szorultak, megjegyezném még az életrajzi adatokban is. Emellett egy igen érdekes, az ásványtan egyik határterületéről beszélünk, hiszen Venül Mária kristálytanon belül a formák kutatását és méréseit helyezte előtérbe, melyel szinte kizárólagos volt a kor tudomány területén. Emellett második úgynevezett félklasszikus nehezítő tárgykörként a szakirodalmi adatok begyűjtését említeném meg, hiszen kevés dokumentum maradt fenn, részben a sok költözésnek, részben a nem egy területen vagy intézményben elért tudományos karriernek, és részben a világháborúk és az 1956-ban a Nemzeti Múzeumot ért példátlan tűzeset révén, melyben Venül Mária hagyatéka is megsemmisült. Ha a krisztallográfus nő a rájellemző maximalitással nem írta volna a kutatásában közreadott ásványokat és kristályokat, akkor hiszem, hogy ennyi információnk sem maradt volna fenn erről a páratlan gyűjteményről, melyet 1956-ban elvesztettünk mindörökre. Nehezítő körülmény volt a szellemi hagyatékának ápolója, ugyan nem akadt, leszámítva a családjában megtalálható, kiváló, nem csupán családtagokat, hanem szakembereket is. Továbbá a digitalizáció hiányosságát is ki kell emelnem, melyben a folyamatos fejlődés már tetten érhető, és egyre nagyobb eredményeket láthatunk. Valamint meg kell említenem azon komoly erkölcsi dilemmám, hogy hol húzhatom meg a határ Venül Mária hagyatékában, hol tartozik egy-egy irat a család, és hol egy közgyűjtemény kezelésébe. Ez mind nehéz kérdés, de szerencsére erre is találtam megoldásokat. Emellett harmadik ilyen akadályozó gyűjtőkörnek a nem klasszikus problémákat említeném meg, így a kialakult egészségügyi helyzetet, mely igen erősen befolyásolta a munkám, hiszen a kutatásomat segítő könyvtárosok, levéltárosok, muzeológusok esetében túlterheltség, az igények drasztikus megváltozása okozta élethelyzetek, a home office elrendelések, a kiárási korlátozások miatti nagyobb utazások újraszervezése, az intézmény és gyűjteményi fertőtlenítése, az esetleges megbetegedések és a gyűjtemények, intézmények időszakos bezárásai mind-mind nehezítették a kutatásmat. Végül kvázi problémákat is meg kell említenem, így a nagy mennyiségű szakirodalmi adatok átnézését, azok összehasonlítását, a külföldi szakirodalmak beszerzését és fordítását, a területen egyedülálló eredmények kiemelését és a terjedelmi korlátokat, ugyanis monográfiát lehetne írni Venül Máriáról. Ezen akadályokkal találtam szembe magam, melyekre megfontolt időbeosztással, szakmai kapcsolatrendszerre építve rugalmasan találtam megoldásokat is, mely mellett meg kell említenem Dudics Ákos családtag segítőkészségét, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi könyvtárának és levéltárának, a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtárának, az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Magyar Bányászat és Földtani Szolgálatnak, kiemelten Szlepák Tímeának, a Bécsi Egyetemi Könyvtárnak és a Freiburgi Könyvtárnak a kiváló szakembereit, akik mind hozzájárultak a pályázatom elkészüléséhez.
Köszönöm szépen, és akkor megkérdezem, Katalin, hogy milyen nehézségekkel került szembe, mikor ezt a rendkívül izgalmas életpályát vizsgálta?
Hát nem volt egyszerű megszerezni Róla Erzsébetnek az életrajzi könyvét, mert hogy az magyar könyvtárban nem található meg, de azért szerencsére sikerült, és továbbá az interneten azért található róla anyag, természetesen angol nyelven és amerikai szerzőktől, és erre hivatkoztam is, hogy valójában érdekes, hogy Ausztriába, illetve az Egyesült Államokba sokkal jobban ismerik őt, illetve tulajdonképpen Magyarországon egyáltalán nem ismerik őt, és ezért célkitűzésem volt az is, hogy az ő munkásságával fölhívjam a figyelmét a mai magyar kutatóknak is. Hogy esetleg mondjuk, ha egy termet valahol elneveznének róla például, ezt nem írtam ugyan le, de lenne egy ilyen célja is a dolognak, hogy felhívjam a munkásságára a figyelmet.
Ez egy nagyon jó bevezető az utolsó kérdés sorhoz, hogy milyen tanulsága van ennek a munkának, amit elvégeztek itt a Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpálya Elnöki Bizottsága pályázatára, hogy mi az, ami tanulsága most a kutatásban dolgozó nők számára, esetleg a történészek számára, milyen konklúziókat tudnak levonni.
Nagyon nehéz kérdés, melyet alaposan körbe kell járnunk. A mai tudósnők életében nehéz olyan követendő példát találunk a hétköznapokban és a tágabb értelemben egyaránt, melyek a pályájuk mellett szólnak. Értem ez alatt, hogy a középiskolákban kevés kontakt mutatkozik a diákok és az egyetemi oktatók között, így ezen a téren mindenképp javítanunk kell. Emellett nagyon nehéz, hogy a társadalom egyfajta elvárást támaszt a hölgyek elé a család alapítás terén. Ezzel semmilyen probléma nincs, hiszen nincs nagyobb csoda egy gyermek megszületésében, sőt, ezt csak pártolni lehet. De látnunk kell, hogy a hölgyek karrierje és a családalapítás mellett nem egy egyszerű élethelyzet húzódik meg, de hiszem, sőt tudom, hogy a szervezéssel, előrelátással és kitartással ezt is meg lehet oldani. Személyes élményem egyike volt az egyik oktatónőm példája, aki gyermekáldás előtt állt, és roppant céltudatossággal sikerült a család és a munkavilágában egyensúlyt találnia. Ezért is hiszem azt, hogy a nők erre képesek, megvan bennük az az akarat és erő, mely valljuk be, hogy nekünk férfiaknak nem biztos, hogy sikerülne. Persze ez már egy másik történet. Bennő Mária olyan példát állított nem csupán a jövő generációinak, hanem a saját korának is, mellyel számtalan pályatársat ösztönzött. Példának okáért megemlítendő Reichert Róbert, Erdélyi János, Fekete Zoltán vagy Maklári Lajos kiváló geológusok, mineralógusok vagy vegyészek is, de hozhatunk női példákat is, így Szörényi Erzsébet, Székiné Fuchs Vilma, vagy éppen Jankovicsné, Steinert Katalin pályatársat is. Utóbbi így fogalmazott Vendül Mária tiszteletére a Földtani Közlöny történetemen az első nőről írt visszaemlékezésben. Úttörő volt, mert részben neki köszönhetik a magyar nők, hogy a női ambíciók ma nyitott ajtókat találnak. Amikor megállapítjuk ezt, vajon eszünkbe jut-e, hogy mennyi munka, izgalom, fáradtság, álmatlanság, fejtörés, lemondás és új meg új felbuzdulás van e férfi erőt igénylő küzdelem mögött. Ha ezt a gondolatot sikerül átadnunk a fiatal generációknak és a köztudatba emelnünk, akkor elérjük a vágyott célt, és tovább erőket megmozgatva motiválhatjuk a tudományokban oly roppant kitartású hölgyeket. Végül egy személyes gondolatot is hadd oszthassak meg a hallgatókkal. A kutatásom során minden mondat írásakor egy idő után 1000 szállal kötöttem Vendül Máriához, aki személyével, kutatásaival, az eredményeivel, a család és a munka közötti harmóniájának páratlanságával, és nem utolsó sorban alázatával megfogott, és rendre régi ismerős látok benne, és köszönhetem, ha egy-egy írásban összefutok a gondolataival vagy az arcképével. Éppen itt van a kezemben egy saját, dedikált műve, így elmondhatom, hogy Vendül Máriával mondhatni kézzel fogható a kapcsolatom. Sokan meg szokták kérdezni tőlem, hogy a földtudományok mennyire nehéz területnek számítanak-e a mai világban. Erre mindig azt tudom válaszolni, hogy nem csupán a hátunknak nehéz ez, illetve csak annak nehéz, amikor cipelnünk kell a köveket hegyekről le és fel. Ellenben, hogyha jó kérdéssel közelítünk a természet ezen tüneményeihez, akárcsak Vendül Mária, akkor egy új és izgalmas világ nyílik meg előttünk. Nem mindig egyszerű vagy könnyű, de mindenképpen eredményes világ. Petőfit idézhetnénk a maga népies egyszerűségével, ej, mi a kő, ikonikussá vált szavaival, még Radnót ennél árnyaltabb képet fest, mely szerint az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de föntről e kő se látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Vendül Mária műszert és kérdést tett a szótlan kövek mellé, melyel kifaggatta azokat a titkairól. Akik a köveket szeretik, rossz emberek nem lehetnek, én ezt hiszem, és a kutatónő ezt a tézisem maximálisan megállja. Nekem ezt jelenti az első magyar professzornőnek, az ásványok nagyasszonyának a neve, mely hiszem, hogy a jövőben sokak számára fogja ugyanezt jelenteni, hiába telt el egy 3/4 évszázad, hiszen Vendül Mária nem csupán utat és lehetőséget mutatott, és mutat a mai napig a nők számára, hanem tükröt a férfiaknak, melyben azt láthatjuk, hogy a nők nélkül mi férfiak csupán félemberek vagyunk a tudományok világában is.
Katalin?
Én azt tartom fontosnak, hogy tudjunk ezeknek az asszonyoknak a munkásságáról. Tehát, mint mondtam, hogy például, amikor terveket elnevezünk, akkor ők is jelenjenek meg, vagy utcákat elnevezünk például. Hát a legtöbb utca, most bocsánat, hogy mondom, de férfiről van elnevezve. Hát miért ne lehetne így tudós asszonyokról is elneve? Tehát különböző ilyen dolgoknak az elnevezése. Ami vagy iskoláknak az elnevezése például. Nagyon sok iskola keres nevet.
És mivel magyarázza azt, hogy valakit, aki végül is ennyire sikeres volt, azt ennyire elfelejtettek Magyarországon?
Ez tulajdonképpen az életéből következik, miután külföldön dolgozott, és emiatt nem volt igazából ismert. Tehát elment Ausztriába dolgozott, ugye a Bécsi Rádióintézetbe, és utána Ausztria annektálása után, miután ugye írtam az életrajzban, zsidó származású volt, hát jobbnak látta elmenni, és követette tulajdonképpen a többi tudóst az Amerikai Egyesült Államokba, és ott tulajdonképpen az ottani magyar fizikusok esetében is Szilárd Leó, Bigber Jenő, Teller Ede munkássága közismert, akik ugye nagyon közel voltak az atombomba előállításánál, és utána a nukleáris technika egyéb területein. Róna Erzsébet viszont sokkal, tehát ilyen értelemben szerényebb, valóban ténylegesen szerényebb pályát futott be, és miután nem Magyarországon, ezért nem emlékeznek rá. Kérdése számomra, hogy egyáltalán, amikor ő elment, hogy 41-ben, hogy utána ő visszajött Magyarországra, mert arról az életrajzában nem írt. Arról igen, hogy Párizsba elment Marie Curie születésének évfordulójára, de hogy hazajött Magyarországra, arról nem ír.
Nagyon sok titok van a sikeres és fontos magyar női kutatók életében. Schwegel Fanni, mi az, ami esetleg hasznos lehet, vagy tanulságú szolgálhat a mostani kutatónőknek a Dömötör Tekla életéből?
Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen szerintem a Dömötör Tekla akárcsak a tanszékvezetői minőségéből fakadóan, de hogy ő valahol azért helyén van. Tehát, hogy szerintem a néprajzosok ők ismerik, elismerik a munkásságát, az más kérdés, hogy mondjuk más tudományterületen tudják-e, hogy ő ki volt, vagy egyáltalán létezett, hogy mondjuk mennyire van benne az ő alakja a magyar köztudatban, hát valószínűleg nem nagyon. Az fontos, hogy ő készített populáris munkákat is, tehát ő úgy a doktori és a kandidátusi értekezését is az életi vége felé ő szintetizálta egy ilyen hát olvasmányos és olvasóbarát formában, amit azért forgattak az emberek, illetve van ez a foglalkozott Germánkelt a regék is mondák című kötete, amit ő egyébként a mitológiával rendkívül sokrétű témákkal foglalkozott, és hogy ezek tulajdonképpen bekerültek akár kisgyerekes családoknak a könyvtárába, és hogy kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy a Tekla nénit, hogy őt mennyire szerették ezeken a köteteken keresztül. Tehát ami nem egy ilyen tudományos, elvont nyelven íródott valami olyan munka, amit mondjuk a szakmán kívül három ember forgat, hanem tényleg, ami bekerült mondjuk a könyvesboltokba, és annak bekerült az értelmiségi családoknak a könyvespolcára, hogy valahol azért, még hogyha annyira nem is voltak tisztában vele, hogy ki az a Dömötör Tekla, azért a munkássága, az ő szakmai szakértelme, szaktudása, az átütött ezeken a hát olvasmányosabb vagy populárisabb stílusban megírt munkákon is, és hogy így valahogy szerintem azért ő benne van így egy kicsit a köztudatban. Az más kérdés, hogy egyébként pont az, amit ő megírt az önéletrajzában, ez a két világháború közötti ellenzéki csoportokhoz való tartozás, vagy akár az illegális mozgalomban, a háború alatti illegális mozgalomban történő részvétel, hogy ez talán annyira nem köztudott, és ezt szerettem volna egy kicsit így bevenni a véglegesített tanulmányba, mert hogy tulajdonképpen hát azt nem nagyon látjuk szerintem, hogy a kutatóknak egyébként van ilyen hát magánéletük is, vagy hogy nem csak a tudományos kutatásnak élnek, és hogy egy kicsit lássuk meg ezt is, hogy egyébként mondjuk egy kutatónőnek milyen nehézséget jelent az, hogy egyébként családja van esetleg gyereke, egy-kettő, vagy esetleg az, hogy nincsen gyereke, de megtörténik volt, de hogy lássuk meg azt is, hogy ezek a tudósok egyébként emberek.
Igen, ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy milyen emberi teljesítmények vannak az adott tudományos munka mögött, és hát Dömötör Tekla, aki egy nagyon komoly antifasiszta mentő munkát végzett, valahogy azért az nem nincsen benne a köztudatban, úgyhogy ez nagyon fontos a Schwegel Fanninak a kutatása. Katalin, tud nekünk valamit mondani a magánéletéről, vagy a magán viszonyairól a Róna professzorasszonynak, hogy ő mennyiben befolyásolta az életművét, vagy a munkásságát?
Én úgy tudom, hogy ő nem ment férjhez, tehát Ilyen értelemben, tehát nem voltak gyerekei, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, tehát ahogy én láttam meg az életre az édesabban, hogy olvastam, tehát neki semmilyen jellegű kapcsolata nem volt. És én egyébként roppant becsültem benne azt, hogy amikor 41-ben ő egyedül elment menni Amerikába. Tehát nem írja azt, hogy ő bárkivel ment volna, egyedül ment, látogatói vízummal. Természetesen azért voltak olyan helyek, de azok is munkakapcsolatok voltak, amiket fel tudott keresni, és a végén tudott is állást találni magának. Ugyanakkor a nukleáris nők esetében, tehát akik nukleáris technikával foglalkoztak, ott szóba került az, hogy akinek valami gyereke született, akkor többen utána abba hagyták a tudományt. Hát ez ugye a 20. század első évtizedeiben volt. Mindenesetre azt lehet mondani, hogy Marie Curie munkássága és eredménye azért komoly hatást gyakorolt egyrészt a nőkre, tehát hogy a nők azért legalábbis kezdjenek el egyetemre járni, és kezdjenek el egy tudományos pályát, és az már más kérdés volt, hogy utána ők azt folytatták, vagy nem folytatták, amikor családjuk lett.
Nagyon szépen köszönöm Schwegel Fanni, Ólá Róbert és Radnóti Katalin közreműködését. Nagy örömmel hallgattuk a munkájukról a beszámolót. A Magyar Tudományos Akadémia Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottságának pályázatára érkezett munkájuk, díjazott munka lett. Még egyszer köszönöm az interjút, és további jó munkát kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.